2,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kapaszkodó program elnevezéssel 3000 rászoruló gyermek támogatására szolgáló országos pénzadománygyűjtő programot indít az Ökumenikus Szeretett Szolgálat. Gács Kristóf, a szervezet kommunikációs igazgatója elmondta, a támogatást a 1353-as adományvonalon keresztül, a Tesco áruházakban vásárolható kuponokkal, illetve a segélyszervezet honlapján keresztül bankkártyás befizetés útján juttathatják el a szervezet számára az adományozók. A magyar-kínai gazdasági együttműködés további fejlesztése lesz az egyik fő témája Xi Jinping kínai elnök magyarországi látogatásának, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, a kínai elnök, Sólyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meghívására tesz látogatást hazánkban, most szerdától péntekig. Mintegy másfél tucat megállapodást biztosan alá fognak írni a felek, ezek között vasúti, közúti és energetikai projektek is lehetnek. A megbeszélések másik fő napirendi pontja az ukrajnai háború, a kínai béketerv lesz, amelyet Magyarország is üdvözöl. Amit ma az európai gazdaságban tapasztalunk, az csak a háborús vihar előszele, jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy már ez is romboló erejű, elég csak az inflációra gondolni, de ha Európa maga is fegyvert fog, akkor a vihar kellős közepében találjuk majd magunkat. A miniszterelnök Szentendrén és Pomázon folytatta kampány körútját, több helyszínen találkozott a környékbeli települések vezetőivel, vállalkozókkal és aktivistákkal is. Az ukrán biztonsági szolgálat és a kémelhárítás merénylet kísérleteket hiúsított meg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és más magasrangú ukrán politikai, illetve katonai vezetők ellen. A merényleteket az orosz szövetségi biztonsági szolgálat tervelte ki, közlésük szerint. A hatóságok letartóztatták az ukrán állambiztonsági hivatal 2 ezredesét, akiket hazaárulással és terrortámadás elkövetésében való közreműködéssel vádolnak. Letette 5. államfői esküjét Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök beiktatási beszédében úgy fogalmazott, Oroszország sorsát mi magunk és csak is mi magunk fogjuk meghatározni a mai és a jövő nemzedékek érdekében. A Kremlben megtartott eskütételen kitért arra is, nem utasítja el a párbeszédet a nyugati országokkal, de nem az erő pozíciójából, hanem csak az egyenrangúság alapján. Lehallgatásra alkalmas készüléket talált a lengyel államvédelmi szolgálat és a belbiztonsági ügynökség Katowicében, abban a teremben, ahol a kormány kihelyezett ülését tartotta. Azért került át Varsó helyett a megbeszélés, mert több miniszter részt vesz a sziléziai városban a 16. Európai Gazdasági Kongresszuson. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ott arról beszélt, virágzó védelmi iparra van szükség Európában, a kontinensnek többet kell költenie a biztonságra. A NATO és egyben a világ legnagyobb több nemzetiségű katona egészségügyi gyakorlata zajlik a Magyar Honvédség Bakonykúti gyakorló terén, 33 nemzet van jelen. Tóth Máté Őrnagy, a Szövetség Katona Egészségügyi Kiválósági Központ tagja elmondta, Afganisztánban 90% felett volt a sebesült katonák túlélési aránya, ha gyorsan megfelelő ellátásban részesültek. A területvédelmi tartalékos rendszer keretét teljesítettük, a következő feladatunk az építkezés, nem sokára nagyszabású toborzásba kezdünk, mondta el a honvédelmi miniszter, az MH Vitéz Revicki László első területvédelmi ezred csapatzászló adományozó ünnepségén Gödöllőn, a Szent Háromság templomban. Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte, céljuk, hogy minél többen döntsenek úgy, tenni akarnak Magyarország védelméért. Hazánk továbbra is szoros együttműködése törekszik a FAO-val, közölt az agrárminiszter, aki hivatalában fogadta az élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezet főigazgató helyettesét. Nagy István kijelentette, a Magyar Uniós elnökség kapcsán az európai élelmiszerpazarlás csökkentésére és a világ egyes régióiban tapasztalható nélkülözés felszámolására is felkívánja Magyarország hívni a figyelmet. Aktív turisztikai fejlesztésekre soha ennyi forrás nem állt rendelkezésre. A következő uniós ciklusban 65 milliárd forint jut erre a célra, jelentette ki a területért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy az összeget elsősorban térségi fejlesztésekre kívánják fordítani. Révész Márius beszámolt arról, hogy elindították a Mozgás Receptre nevű programot, amelynek lényege, hogy a házi orvosok gyógyszerek helyett rendszeres mozgást írnak fel. Kísérletként elkezdődik a 16 tonna elnevezésű program is, olyan 10 tagú csapatok jelentkezését várják, amelyek vállalják, hogy együttesen 160 kiló testsúlyt adnak le. Szólt viszont arról is, hogy a mindennapos testnevelés óra bevezetés ellenére 2015 óta tovább nőtt a túlsúlyos és elhízott gyermekek száma, az úgynevezett fittségi index alapján pedig katasztrofális állapotban vannak a gyerekek. Végül az időjárásról, sokfelé erősen felhős lesz az ég, inkább majd délután süthet ki a nap, nagy esélye lesz záporoknak, helyenként zivatar is kialakulhat, sokfelé élénk szél fúj. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm Önöket, Tikovics Ernő vagyok. A mai műsorban elsőként egy fiatal matematikust ismerhetnek meg, majd egy előadást hallanak, mely a gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány konferenciáján hangzott el, s végül Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását. Ezen a héten adnak számot az érettségizők matematika tudásukról. Így különösen is aktuális a most következő beszélgetés, melyben a Tokaji Ferenc Gimnázium 11-es tanulója Szacskó Márk Lajos tesz tanúságot nem csak a matematika szeretetéről, de Istenbe vetett hitéről is. Hogyan jött az életedbe a matematika szeretete, vagy mikor jöttél rá, hogy szereted a matekot?
Még általános iskolában volt, hogy matekórán volt egy számolás, és én akkor jöttem el, hogy ezt értem. Ötödikbe volt, hogy akkor én azt láttam, hogy nekem ez megy számológép nélkül, és akkor elkezdtem gondolkodni az én logikai feladatokban, és láttam, hogy ez megy nekem, és akkor ha már az ember ért hozzá, akkor egyből meg is szereti. És hát akkor kezdtem el foglalkozni vele leginkább.
Hogy kezd az ember foglalkozni, tehát hazajön, több feladatot csinál, mint a házi, vagy keresi a kihívásokat?
Amikor már látja a szaktanár, hogy minél jobban megy, akkor már több házit ad. Ha több házit ad, akkor többet csinálok itthon, akkor már magamtól is többet dolgozom vele, akkor már eljut az ember a versenyre is, ott meg már akkor gyakorol vele többet, akkor meg már szabad idejét is ráfordítja az ember, és akkor...
És akkor a végén matematikus lesz?
Természetesen, ha már az embernek megy, akkor ki kell használni, és nagyon sokféle úton tovább lehet haladni. Hát remélem, hogy így folytatód, és akkor valamilyen jó matematikai központú szakmát tudnák választani.
Azt mondják, a matek mindenhez kell. Én már leéltem több mint 50 évet, de még ennek az igazságára nem jöttem rá. Úgy gondolom, hogy matematikából is sok olyan dolgot tanulunk, aminek igazából a gyakorlati életben haszna nincs.
Vannak olyan feladatok, olyan tételek a matematikában, amiknek az átlagembernek nincs szüksége, de nagyon sok benne az olyan alap, amit tudnia kell az embernek, bármerre is megy. Általános iskolában is már vannak olyan feladatok, amelyeket nincs szükség használni egy átlagembernek a mindennapi életbe, de ha mégis egy olyan helyen akar tovább tanulni, egy olyan helyen akar elhelyezkedni a későbbiekben, akkor az kell neki, hogy azt tudja, hogy aztán azzal tudjon tovább haladni. De ez az összes többi tantárgya igaz. A biológiában, a földrajzban is vannak ugyanolyan dolgok, amikre nincs szüksége egy alapembernek, mégis megtanítják. Ez a matekban is így van. De matematikai dolgokat mégis többször kell, hogy használjon az ember. Nem tudja, hogy az élete során mikor kell valamihez, úgyhogy jól jön. És fejleszti is az embert, szóval.
Te vagy az egyetlen ilyen jó matekos az iskolában?
Azt nem mondanám, hogy egyetlen. Vannak rajtam kívül is, akiknek jól megy, de most én jutottam csak tovább. Most az osztálytársaim, az egész iskolában a gyerekek úgy járnak be matekóra, hogy az egy száros tananyag, hogy csak be kell magolni és túl kell élni, de szerintem nem igaz, azért kreativitás is van benne, szerintem ez fontos dolog, és remélem, hogy sokan rájönnek, hogy erre szükség van.
Igazából én is úgy jártam be matekórákra, mint a többiek. Elvesztettem a fonalat úgy ötödikben, és soha többet nem sikerült fölvennem. Tehát ezre valahogy talán születni kell. Aki egyszer matekhoz nem ért, az már nem is fog.
Persze, van, akinek megvannak már benne ez a képesség, hogy megy, de igazából az alsós tananyag is a szaktanároknak, ez nagyon fontos szerep van abban, hogy tudja, mivel ez olyan, mint egy vár, mint egy torony. Ha nincs meg az alap, akkor nem lehet ráépítkezni, de ha megvan egy tömör alap, és arra is mindig olyan alapokat teszünk, úgy építkezünk, hogy arra lehessen építeni, akkor menni fog egy olyan embernek is, akinek nincsenek hozzá meg a képességi. De persze, ha már megvannak a képességek, akkor már menni fog az kevés segítséggel is, de azért jól jön.
Mi a képesség? Ez valami az agyban más?
Igazából egy ember születhet úgy, hogy azért már látja, ránéz a feladatra az általános iskolába is, szereti. És akkor az egyből jön neki a megoldás. És ez egy csodálatos dolog. Van, akinek ez más tantárgy, van, akinek ez teljesen másról jelenik meg, de igen, ez az agyban van más, mindenki meg más, hogy...
Jár az agya.
Igen, nekem így.
Említetted már a versenyeket? Azok hogy jöttek, hogy kezdődtek?
Általános iskolás voltam, és így ötödikben tetszett meg. Én addig ugye nem is nagyon foglalkoztam vele.
Ez összeadítottál, gondolom.
Hát igen, az ment. De utána kezdtem el fel foglalkozni, és úgy emlékszem, hogy hatodikban el is mentem az első versenyemet, de az csak ilyen körzeti volt, itt szerencsém meg volt rendezve az a bolyai. Azon úgy első lettem. Az volt az első versenyem, aztán volt a következő éven, ugyanaz elmentem, és azon is első lettem.
Hány indulóból?
Hát azt nem tudom, hát nem kevés volt, de hát ugye az nem olyan nagy számú verseny, mint ami most volt, de hát nekem az is büszkeség volt akkor általános iskolában, szóval az is segített nekem. Úgyhogy igen. Azóta meg ugye most jártam tavaly is, meg most is.
Hova?
Az Rényi Ilona matematika verseny. Ez.
Az Rényi Ilonáról van elnevezve a matematika verseny?
Igen, én se tudom miért, de az már mindegy.
Legyen a matematikusok titka. Elmentél ugye megyeire, és az első
ez háromfordulós volt. Volt egy ilyen körzeti verseny, amit a iskolákba rendeztek meg, és abból tovább lehetett jutni a megyeire, és azt is sok helyen írták meg a megyébe is, és azt összesítették, és a én korosztályomban ugye első lettem.
De akkor nem egy nagy terembe ültetek be a sok gyerek, és akkor körmöltetek.
Külön iskolában persze megoldották, és úgy lettem első, és így tudtam tovább jutni, de ez már...
De mindent tudtál? Minden feladatot megoldottál?
Összes feladatot megoldottam, és majdnem mind jó lett. Hát jó, persze egy-kettőt hibáz az ember, ez benne van, de úgy látszik jobban sikerült, mint ahol.
És akkor most eljutottál az országosra, ugye?
Igen.
Vagy ez volt a harmadik forduló?
Az országos volt a harmadik forduló.
Az hogy ment? Az hol ment? Hol volt egyáltalán?
Az Kecskeméten volt megrendezve. Mindenki, az összes korosztály Kecskemétre oda kellett menni, 3 napos volt, most péntektől vasárnapig, és akkor külön volt bontva a megnyitó egyik nap, másik nap verseny, harmadnap eredményhirdetés. Hát az már persze sokkal nehezebb, meg komplexebb feladatok voltak, de azt is elég jól megoldottam, persze nem úgy, mint a megyeit, de már jövőre jobban fog menni, mert még én nem voltam országosan, de most már legalább tudom, hogy milyen típusú feladatok vannak, szóval jövőre már jobbat várok.
Ezek milyen típusú feladatok? Nem találkozol ilyennel a gimnáziumban?
Természetesen nem, mert a gimnáziumban azt tanítják, ami úgy megvan írva a tananyagba. Hát ez néha jó, néha nem, inkább nem. De egy versenyen már inkább a gondolkodásmódunkat tesztelik. Nincs megadva pontosan, hogy mik lesznek a feladatok, hanem olyan feladatok vannak, amik teljesen a gondolkodásunkra vannak bízva. Általában nem is lényeg, hogy tanuljuk-e az iskolába azt, amit kell, mert nincs sok köze a tananyaghoz.
Nem a szabály az, amire épül a
nem
megoldás?
Nem a szabályokra épül, hanem inkább a gondolkodás voltunk, hogy észreveszük-e, hogy mit kell csinálni, hogy egyáltalán mi a probléma, vagy hogy mi egyáltalán a feladat. Úgyhogy teljesen a gondolkodásra nem bízva, de az elme a lényeg.
Tehát egy kicsit már ilyen intelligencia?
Hát igen.
Kérdése is?
Igen, ez már inkább az... Ez a verseny inkább arra megy, mint ugye a legtöbb matematika verseny is inkább erre.
Én azt nem tudom, mert egyen sem voltam, viszont megbuktam, sikerült a gimnázium 4. osztályában, és az a helyzet, hogy úgy buktam meg, hogy rengeteget tanultam rá. Tehát jöttek, korrepetáltak, szinte orvérzésig matekoztunk, és mégsem ment.
Sokan vannak most is ezzel így, de a tananyag most már ugye úgy van felállítva, hogy azt kell megtanítani, és azt is kérjük számon rajtunk, de ez nem mindig a logikánkra megy, mert mostanában én is olyanokat tanulok, hogy a képletet kell megtanulni, és ugye azt kell használni. Főleg most ugye nekem 10. És hát igazából be kell magolni a képleteket. A többi az van, nem a leginkább a logika, hanem hogy tudjuk. És akkor behelyettesítünk meg a hasonlók.
Most a versenyen hogyan indultatok? Itt a harmadik fordulóban?
Azt nem tudom, hogy hogyan indultak a harmadik fordulóban, de abban biztos ők, hogy így a korosztályunkból biztos több százan voltak.
Abból lettél a 9.
Igen. Azt, hogy a döntőben már hányan jutottak be, azt nem tudom, azt nem mondták. De azt tudom, hogy biztos több százan voltak a korosztályunkban is. Ugye, hát ez nem is csak az ország, hanem a külhonon, a magyarul beszélők. Én büszke vagyok rá.
Hát ez biztos nem kis büszkeséggel tölt el. Egyrészt a téged, másrészt szüleidet, meg az iskolát.
Én is büszke vagyok rá, anyáik még büszkébbek az iskola, még jobban.
Mennyire fiús szakma a matematikusság?
Szerintem a matematikusság az nincs nemhez kötve. Mostanában sokkal inkább találkozok a versenyen is nőkkel, akik jók a matematikában. Például a verseny is, én több nőt láttam a korosztályomban, mint férfit, de itt például a környéken inkább a fiúkat látom. De természetesen a matematika az nem egy ilyen fizikai megmérhetetésen alapul, szóval én nem tudok különbséget tenni.
Vannak matematikus példaképeid?
Az nincsen. Matematikusok közül nincsen, mert nem nagyon vagyok benne ezekben a matematikai történelmi dolgokban. Én csak tanulom, de nekem inkább a hitbeli dolgok a fontosak. Úgy vannak példaképeim.
Mondtad, hogy inkább a hitben találod meg a példaképeidet, mint sem a tudományban. Kik ők?
Például Szent Tarzícius, minisztrások védőszentje, mert mindig az ő imáit imádkozzuk a mise végén is természetesen. Az ragad meg az emberbe, az ő élete, és hát ő a legnagyobb igazából.
Kertész Ferenc atya hívta fel a figyelmünket rád, mint egyik minisztránsára.
Igen. Voltam már ugye a hivatástisztázó lelki gyakorlatokon is, meg a hasonló lelki napokon járok ugye itt is, ugye minden vasárnap, mert itt hétköznap nincs mi sem, mert ez egy falu ugye ide kijárja. Fehér atya Tokajból, meg ha van, átjárok a másik faluba, ugye. Persze ez nekem fontos a matematikában is, mivel a versenyre elmegyek, ugye van az a felkészülési időszak, ami hát az elég nehéz. És akkor a hitnél ugye nincsen nagyobb inspiráció szerintem az embernek, amit kaphat, mert egy pogány embernek sokkal nehezebb felkészülnie. Láttam a versenyen is, ott van a kis emblémákat hordozgatnak maguknál, meg a kis...
Kabbalákat?
Kabbalákat, és engem a hit segített Én nekem az volt a legnagyobb inspirációm, szinte egy ilyenben nem is kaphatnál nagyobbat, főleg a felkészülő időszakban. Tehát persze a verseny előtti órákba, percekben az még nehezebb.
Izgul az ember
hát
előtte?
Persze, hogy izgul, főleg előtte, amikor kezdődik az első percek, hát akkor igazából máshoz az ember nem tud fordulni, mint a hitéhez. Úgyhogy annál nincs nagyobb inspiráció.
Az elmúlt percekben Szacskó Márk Lajost, a Tokaji Ferenc Gimnázium 11-es tanulóját hallották, akinek elért eredményeihez ezúton is gratulálok. A gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány konferenciát rendezett a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A konferencia az Alkotó Szabadsága, művészek a szovjet fogságban címet viselte. A mai alkalommal Kis Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa előadásának szerkesztett változatát hallják.
Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Én Örkény Istvánról fogok beszélni, hát ezen belül a Lágerek népe című munkájáról. Most Örkénynek a tevékenységet tulajdonképpen itt a gulággal, gupfival, a lágerrel, majd ugye többféle fogalmat mondtam, ami meglátjuk, hogy miért is kapcsolódnak össze jelen esetben ezek a különböző fogalmak. Hát Örkénynek a tevékenység azt tulajdonképpen meg kell mondani, hogy eléggé ellentmondásos sok szempontból. Még egy dolgot tulajdonképpen kiemelnék, hogyha valaki olvassa Lágerek népét, és mindenkit biztatnék erre, a Györkének másik művét, az Emlékezőket, akkor ne azt várja, mint mondjuk egy Szolzsenyi Cintől. Ez teljesen más ponton közelíti meg igazából ezt a témát, aminek valóban van ahhoz is köze egyrészt, hogy ugye Örkény az kommunista volt, szoros kapcsolatban volt a kommunista párton egyrészről, másrészt meg gondoljunk abba bele, hogy a Lágerek népe könyvalakban 1947-ben jelenik meg, illetve előtte az Új Magyarország című folyóiratban, folytatásokban. Tehát pont ez az 1947-es esztendő, ez egy nagyon, hogy is mondjam, összetett problémahalmazt jelent politikai szempontból, de majd erről röviden beszélek. Kezdeném azzal igazából, hogy Örkény családjáról, családi életével kapcsolatban mit érdemes kiemelni. 1912-ben született egy zsidó nagypolgári családban, de gyakorlatilag a vallást nem tartják Örkényék, illetve a család nem nagyon tartja a zsidó vallást. Piarista gimnáziumban tanul, majd tartalékos főhadnagy lesz, és ami fontos, hogy tartalékos főhadnagyként részt vesz az Erdély bevonulásban, majd már a következő évtől tulajdonképpen munkaszolgálatosként hívják be, amint tulajdonképpen ő maga meg is lepődik, ugyanis 1942-ben Nagykátán megjelenik a tiszti, tartalékos tiszti egyenruhájában, és pont Murai Lipóthoz kerül, akit 1945-ben vagy 46-ban a népbíróság halálra ítél a háborús tevékenysége miatt, és az a Murai Lipót lesz az, aki Örkényt kikötteti, és késsel egyenként levagdossa a gombokat az egyenruhájáról. Lényeges lesz az is még igazából itt a 30-as évekkel kapcsolatban kiemelni, hogy ekkor kezdje el tulajdonképpen írói pályafutását, és ekkor kerül kapcsolatban magával a kommunista mozgalommal is, de nem lép be ekkor ugye még a kommunista pártba. Mielőtt fogságba esik, illetve még a világháború előtt jelenik meg tulajdonképpen az első novellás kötet a Tengertánc címen. Tehát itt a 30-as években Örkény egy fiatal kezdő író, még nem egy befutott író ekkor, mint amilyenné tulajdonképpen a második világháborút követően válik. Hát munkaszolgálatosként kikerült tulajdonképpen a frontra, és itt egy lényeges momentum lesz életében, hogy a Doni áttörés követően fogságba esik, és itt a HM-nek a militaria.hu lévő adatbázisán meg is vannak róla tulajdonképpen az adatok, hogy igazából 1943. január 18-át említik, ugye, mint hogy eltűnt, tehát ennyi található meg róla. De itt a Doni áttörésnél fontos lesz az egyébként, hogy körülbelül 300 kilométert még hátra, tehát nem akar ő orosz fogságba kerülni, mint hogy sokan nem akarnak orosz fogságba kerülni, próbálnak hazajutni. Erre nem kerül sor, ugyanis beérik őket tulajdonképpen a szovjet csapatok, és fogságba kerül. Na most ugye a fogságba kerül, a Csernyenkai gyűjtőtáborba kerül, majd Tambovba, majd Krasznogorszba kerül. Na most miért érdekes ez a Krasznogorszki tábor? Itt érdekes a Krasznogorszki tábor, mert ez sok szempontból egy ilyen központi tábor. Egyrészt ez egy táborkomplexum, Moszkvától 25 kilométerre található. Voltak ott katonatiszt foglyok, politikai foglyok, tehát volt egy gulág része, illetve volt gupfi része is. Voltak olyan altáborok, ahol ugye különböző helyeken dolgoztatták az embereket. Illetve amiért ez egy nagyon fontos tábor, az pedig az, hogy itt szervezik meg tulajdonképpen az úgynevezett antifasiszta iskolát, ahol tulajdonképpen propagandát próbálnak végezni a raboknak, a foglyoknak. Miért? Egész egyszerűen azért, mert van egy ilyen lenini téte, hogy a hadifoglyok, a hadifoglyok azok tulajdonképpen a kommunizmusnak a bacilusai. Tehát ugye az a terv sokakkal, hogy majd hazaküldik a hadifoglyokat, és akkor majd otthon kommunista propagandát fognak végezni. Ez a tétel egyébként az első világháborúban be is válik nekik, hiszen sokan így kerülnek haza az első világháborút követően, például Münich Ferenc is, és vesznek részt a kommunista mozgalomban. A második világháborúban ez tulajdonképpen nem igazán működik, különösen Magyarországon nem, ugye megtapasztalják azért az embereknek a nagy része a tanácsköztársaságot, illetve ennek a fogoly táborrendszernek a borzasztó körülményeit. Na ide kerül ugye Krasznogorszba Örkény István is. Örkény a fogságát követően tulajdonképpen beteg, flektifuszban szenved, vagy elkapja ezt a flektifusz nevű betegséget, aknaszilánkokat kap a lábába, tehát beteg, majd miután egy kicsit jobban lesz, akkor favágó ként kell dolgozzon, de Krasznogorszkban, amikor kerül, akkor itt 1945-től már tulajdonképpen hát beveszik a kommunista mozgalomba, ő is elvégzi ezt az antifasiszta iskolát, egy ilyen 3 hónapos tanfolyamot, majd ezt követően ő is oktat ebben az antifasiszta iskolában magyar irodalmat, illetve magyar történelmet. Na most, ami még lényeges lesz ugye itt a fogsága alatt, hogy 45-től kezdve ő jobb körülmények között kerül, ahogy az előbb elmondottak miatt, mint ugye a korábban, és ez lehetővé tette azt Törkének igazából, hogy elkezdjen az irodalommal foglalkozni. Hát kezdetben elkezd ugye az említett Lágerek népe című munkáját írni, de kezdetben úgy, hogy a foglyoktól innen-onnan összegyűjt cigarettapapírt, és a cigarettapapírja írja tulajdonképpen ezt a munkát. Hogyan írja ezt a munkát? Ez nem egy visszaemlékezés. Tehát itt nem az ő saját történetét írja le kizárólag, hanem gyakorlatilag ő próbál több fogollyal beszélni, gyakorlatilag interjúkat készít a foglyokkal, és ez az interjúknak a része meg is jelenik külön egy másik munkájába, ez az Emlékezők című munkája lesz, amit majd átneveznek, amíg ide jutottunk, az lesz a címe. Ez jelenik meg egyébként először 1946-ban. Aztán az adatgyűjtéséből, ami ugye még megmarad neki, vagy azon felül, írja meg tulajdonképpen a Lágerek népét, ugye az kezdetben ugye említett cigarettapapírokon, majd amikor már 45-ben ugye az antifasiszta iskolára kerül, akkor ott már ugye jobb körülmények vannak számára, akkor külön szobát, illetve íróasztalt kap, és ilyen módon tulajdonképpen tud dolgozni. Tehát ez a munkának tulajdonképpen az egyik része, ugye mind az Emlékezők is, illetve a Lágerek népe is ugye a világháborút követően megjelenik. De végező tulajdonképpen propaganda munkát is itt a fogságban, mégpedig ugye működik egy Igaz Szó nevezetű lap a táborba, és ebbe írogat különböző cikkeket, például itt a következő díján látható, ugye Kis népek költészete a szocializmusban. Itt igyekszik különböző ilyen darabokat, ilyen versikéket lefordítani például. Ugye idézek, megindulnak a harcosok négy felé seregelve, és mint megindult a dolgozók, sok ezernyi ezre. Tehát ilyen propagandák munkákat fordít le. Fordít például ugye Majakovszkit is, ugye itt a Beszélgetés Lenin elvtársal című Majakovszki vers látható a mögöttem lévő dián. Tehát ezek a propaganda dolgok megjelennek a táborban végzett munkásságában, ugye itt az Igaz Szó című labban, és ugye itt az Igaz Szónál kezdetben őt szerkesztőségi asszisztens, majd a későbbiekben tulajdonképpen az Igaz Szó című lapnak az egyik szerkesztőjévé válik, és tulajdonképpen szerkeszti ezt a lapot. Még egy munkát elkezd tulajdonképpen itt írni, ez a Voronyes című dráma, ami aztán nem jelenik meg közvetlen a világháborút követően, majd a 70-es években játsszák el, jól emlékszem 1979-ben, de ugye elég negatív visszhangot kap tulajdonképpen még akkor is. Tehát látható, hogy a táborban végzett tevékenysége az elég ellentmondásos. Tehát, hogy írja a Lágerek népét, illetve az Emlékezőket, mint ugye 46-ban, 47-ben megjelenő irodalmi műveket, másrésztről ugye az Igaz Szóban ezeket a propaganda dolgokat végzi, illetve csinálja. Na most mikor tér haza? Hát 1946. december 26-án érkezik meg tulajdonképpen Budapestre, és ekkor visszaemlékezése szerint tulajdonképpen ekkor, vagy ennek kapcsán lép be tulajdonképpen a kommunista pártba is. De ugye ez ellentmondásos, mert látható, hogy azért korábban ugye egy ilyen bizalmi vonalon mozog, ugye, mint az Igaz Szónak az egyik szerkesztője. Érdekes a hazatérése. Nyilvánvalóan nincs tisztában az ekkori viszonyokkal, hiszen ugye ez az 1946-os esztendő vége, vagy az 1947-es esztendőnek az eleje, közep, az több szempontból fontos. Miért? Mert ugye például 1946 végén kezdődik el az úgynevezett Magyar Testvéri Közösség című pernek a felgöngyölítése. 1946 februárjában írják alá a békeszerződést, majd ugye február 25-én ugye kommunizmus áldozatainak a napja, akkor pedig ugye elrabolják Kovács Bélát. Vagy ugye ezt követi gyakorlatilag ugye Nagy Ferenc miniszterelnöknek a lemondatása, illetve 1947. augusztus végén vannak az úgynevezett kékcédulás választások. Tehát látható ennél az időszaknál, hogy itt pár hónap alatt jelentősen megváltoznak a magyar belpolitikai viszonyok, és maga Örkény is ekkor tér haza. És nyilvánvalóan sem ezzel sincs tisztában még, 47-ben sem azzal nincs tisztában, hogy a kommunista párt valójában hogyan működik, de hát azért elég hamar letisztázzák vele tulajdonképpen ezt a helyzetet, ezt majd mindjárt láthatjuk. Mert mi történik 1947. februárjában? Az Új Magyarország című lap elkezdi leközölni a Lágerek népe című munkáját folytatásokban. Az előző évben már 46-ban megjelenik az Emlékezők, de átnevezik a Még ide jutottunk címre. Az Emlékezőknek nem lesz olyan nagy sajtó visszhangja, de más a helyzet a Lágerek népével kapcsolatban, ugyanis teljesen érdekes ennek a munkának a megjelenése, hiszen az Új Magyarország című lapot ki szerkeszti, Boldizsár Iván, aki ugye lehet, hogy úgy ismert, hogy ugye ő Kon Zsuzsának az apósa, de másrésztről ő nagyon komoly szerepet tölt be tulajdonképpen a későbbi kommunista propagandában is, illetve békevilágtanács, stb. Van szerepe, tehát ilyen szempontból egy kulcsfigura, amit ugye itt az Új Magyarországnak a főszerkesztője. És szépen elkezdenek megjelenni a különböző számokban, a Lágerek népe elkezd megjelenni folytatásokban, és 1947 áprilisában egy halász nevezetű honvéd őrnagytól kap tulajdonképpen először a Lágerek népe különböző ilyen kritikai megjegyzéseket. Ez kezdetben tulajdonképpen egy ilyen finom dolog Örkény felé, hogy hát azért nem feltétlenül itt olyan dolgokat jelentett meg a Lágerek népében, vagy olyan dolgokról ír, ami feltétlenül elvárás lenne vele szemben. A Lágerek népéről röviden annyit, hogy valóban ez nem egy olyan munka, mint mondjuk a Szolzsenyicinek a munkája, vagy itt a korábban említett különböző ilyen gulágirodalmi munkák, de viszont azt se lehet mondani Örkényről, hogy elhallgatna dolgokat, tehát leír olyan dolgokat, mondjuk, hogy 40 akárhányan utaznak egy vagomba, aztán csak 17-en maradnak közülük életben, tehát vannak ilyen, tehát ír a borzalmakról is, de én inkább azt mondanám, hogy ezeket a borzalmakat, amelyeket itt a fogság során ugye előfordulnak, ezeket nem ezekre helyezi a hangsúlyt. Tehát, hogy mondhatnánk azt, hogy valóban erről többet kellett volna említeni a Lágerek népében, de nem ezen van tulajdonképpen a hangsúly. A Lágerek népében tulajdonképpen a különböző ilyen a raboknak az ilyen belső lelki világára helyezi a hangsúlyt. Például a munkáról ír. Az alkotó munkát, és itt nem csak a költészetről vagy a művészetről van szó, de megjelenik a művészet, és az alkotó munkát szemben állítja ezzel a nagyon monoton, lélekörő, egészségromboló munkával, és egyébként ugye itt a kritikusai például ezt is tulajdonképpen a szemére hányják, hogy miért ír ilyet például, hogy a Szovjetunióban megbecsülik a munkát, a munkának van becsülete, és miért ír ilyeneket Örkény, hogy ugye monoton munka és lélekörő munka, stb. Vagy miért ír olyat például, hogy a hadifogság az éhségnek a diktatúrája. Tehát ezeket az idézeteket, ezeket felhozzák Örkénnyel szemben. Először ez a halászpál nevezető katona, aztán ugye nagyobb súlyú boxolók is beszállnak tulajdonképpen a ringbe. Először Szendrő László kezdi el tulajdonképpen Örkénynek a munkásságát, a Lágerek népét bírálni, tehát ő következik a sorban, mint egy bíráló. Szendrő László a kommunista pártnak a hadifogó ügyeivel foglalkozva egyik kulcsfigurája, és kiáll a hadifogó ügyek élén, Sziklai Sándor. Szendrő után Sziklai Sándor lesz az, aki nekiesik tulajdonképpen Örkénynek, illetve a Lágerek népének, hogy lehet ilyen dolgokat tulajdonképpen leírni, mert igaz, hogy van ilyen, de nem ez a jellemző, nem ez a tipikus, és hogy nem ezt kéne Örkénynek hangsúlyozni, ezeket az idézeteket, ugye, hogy a hadifogság az éhségnek a diktatúrája, amelyeket tulajdonképpen az előbbiekben említettem. És fontos az, hogy Örkény tulajdonképpen válasz cikkeiben, tehát zajlik ez a vita, ez kirobban áprilisba, és ez nyárig zajlik. Augusztus 16-án jelenik meg egyébként, lejön az Új Magyarországba a Lágerek népének az összes ilyen folytatása. Ez augusztusig zajlik ez a vita, aztán tulajdonképpen ez hirtelen így abba marad. Valószínűleg feltételezem, hogy volt egy ilyen döntés, hogy hagyják abba ezt a vitát, ezzel ne foglalkozzanak, mert ugye a választások jönnek, illetve elkezdenek azzal foglalkozni, Rákosék is, hogy hogyan hozzanak haza a további hadifoglyokat, ugye itt a 47-es választásokkal kapcsolatban. Fontos azt kiemelni Örkényről, hogy ő nem adja meg tulajdonképpen magát, nem adja olcsón a bőrét, ő vitatkozik tulajdonképpen Szendrővel, vitatkozik tulajdonképpen Sziklaival is, és ráadásul itt nem csak a lapokban folynak tulajdonképpen ezek a viták, hanem Sziklai gyakorlatilag május 3-án Örkényt a kommunista pártnál is feljelenti, ami egy igen komoly dolog lesz vele kapcsolatban. Na most ez a vita tulajdonképpen abba marad, 1947-ben megjelenik a lágerek népe, de megcsonkítva. Ezeket az idézeteket, amelyeket itt említettem, ezeket az 1947-es első kiadásból tulajdonképpen kihagyják, majd megjelenik a 70-es években újra a lágerek népe, akkor is egy megcsonkított kiadásban, a rendszerváltoztatás követően Örkény István utolsó felesége, illetve örökségének a gondozója Radnóti Zsuzsa lesz az, aki a teljes változatot újra megjelenteti, és nagyon helyesen dőlt betűkkel jelzi azokat a részeket, amelyet az 1947-es, vagy az azt követő különböző megcsonkított szövegekből kihagytak. Tehát ez ilyen módon megjelenik, illetve 2005-ben megjelenik oroszul is a lágerek népe, tehát lefordítják és kiadják tulajdonképpen ezt a munkát. Na most a lágerek népével kapcsolatban, amit még kiemelnék, vagy Örkénnyel kapcsolatban, hogy Örkény ezt követően részt vesz igazából az irodalmi életben, megalakul a volt hadifoglyok bajtársi szövetsége 1948-ban ennek a vezetésében is részt vesz. Az 50-es évek elején alakul ki konfliktusa igazából a rendszerrel, majd 1956-ban ő lesz az, aki ott van a rádiós románál, és ő lesz az, aki a Kossuth Rádió parlamentből sugázott október 30-i köszöntőjét megírja, amelyben ugye azt írja, hogy hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. És ezért lesz az, amiért Örkény 56-ot követően egy ideig nem publikálhat, eredeti szakmájában vegyészmérnökként dolgozik, majd a 60-as évek elejétől kezdve aztán itt szép lassan visszatérhet az irodalmi életbe, és dolgozhat 1979-ben bekövetkezett haláláig. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Kis Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa, Lágerek népe Örkény István gulágérménye című előadásának szerkesztett változatát hallották, mely a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében hangzott el 2024-ben.
Thank you.
Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Elefántokról és költőkről. A magyar irodalomban az elefántok érthető módon igazából az európai és hazai állatkertek megjelenésekor szaporodnak el. Korábban is jelen vannak azonban, mint egzotikus állatok, hiszen értékes agyarukat, csontjaikat szállítják távoli egzotikus tájakról, de a 19. században és korábbi évszázadokban csak a távoli tájakra utazó magyar emberek láthattak igazi, húsvér ormányosokat. Hannibál óta az elefántok Európában harci jelképekként is jelen vannak. Zrínyi Miklós szerint Szulimán katonái részben elefántokon érkeznek az ostromra. Bialok, szamárok és ökörszekerek, 6 elefánt is jön, kiken sok emberek. Részlet a Szigeti Veszedelemből második ének 42. strófa. Szenci Molnár Albert a 14. Zsoltárban már említi az elefántot, éppenséggel nem harcias értelemben, hanem Krisztus békéjének mennyei hajlékát, mint elefánt tetemes palotát láttatja. Egyéb kultúrákban és mítoszokban is igen gyakran jelenik meg a béke állataként az elefánt, mivel nem ragadozó, nem húsevő, hanem növényevő, noha emlős. Csokonai így ír Vergilius Georgikon átköltésében. Timorus illatozó sáfránt tömjént meg Arábia, elefánt tetemet pedig küld mi hozzánk India. Amade László, 18. századi rokokó költő, szintén utal az elefántok értékes csontjára és annak távoli, egzotikus Indiából való importjára. Így dicséri szerelmesét. Elefánt csontjához hasonlít a nyaka, India irigyli, hogy ide szakada. Azoknak az ázsiai és afrikai népeknek vallásos képzeteiben, mitológiájában és irodalmában azonban, ahol nem csupán állatkerti érdekesség az elefánt, hanem honos és természetes közegében is megtalálható, lényegében mindenütt kitüntetett szimbólum állat. Érthető módon az elefántnak az indiai mitológiában, kultúrában és irodalomban alakult ki legnagyobb kultusza. Buddha születése előtt anyja Maja fehér elefánttal álmodott. Az elefánt nyugodt és erős, miként Buddha. A hindu mitológiában a bölcsesség istenét elefántként ábrázolják. Ganésának, az értelem, tudomány, művészetek és bölcsesség istenének elefánt feje és egyetlen agyara van. Szintén az indiai spiritualitásban 4 vagy 8 elefánt őrzi a világtájakat, ezért a nyugodt, erős és rettenthetetlen ormányosok az univerzum tartó pillérei, hordozói, pillérszobrok formájában. Az elefánt a nyugodt erőt képviseli tehát, mert bár látványosan és félelmetesen tud bármit eltaposni, de, és ebben egyedül álló az emlősök között, ugrálni, szökkenni képtelen. Az ókori Kínában az elefánt szintén az erő és kiegyensúlyozott bölcsesség szimbóluma. Az Európán kívüli mesekincsből említhető a Bagoly és az elefánt című nepáli, az első elefánt című indiai, az elefánt tolvajok című kambodzsai, a csökönyös kis elefánt című afrikai, az elefánt mese című szudáni népmese, és hosszan sorolhatnánk a mitikus vagy mesés, többnyire példázatos történeteket. Természetesen az antik európai, görög és latin mitológiában és irodalomban is megjelennek az elefántok. Például Merkurius isten attribútuma. Rómában Pompeius Magnus elefánton a győzelmi szimbólum állat hátán vonult be a diadalmenetben. Az elefánt, mint szimbólum állat mindmáig megjelenik itt-ott. Az Egyesült Államokban a Republikánus Párt címer állata a bölcsesség és megfontoltság jeleként, szemben az általuk fricskázott demokrata párttal, a szamárral, Danki, és természetesen a világirodalom hemzseg az elefántos versektől. Ám ezúttal a magyar lírára fókuszálunk. Talán a világirodalomban egyik legjelentősebbet mindenképp érdemes említeni, Le Conte de Lisle elefántok című szimbolista parnasztista versét. Virág Benedek Fédrusz nyomán magyarított Elefánt és Róka című verses fabulájában az elefánt okos állatként jelenik meg, amikor bölcsen átlátja, hogy a róka csupán hízelkedésként dicséri. Kotori innen szemtelen hízelkedő, oroszlánt, medvét, farkast és tigrist dicséri. A magyarság számos elefántokkal kapcsolatos szólást és közmondást tart számon. Talán leginkább közismert a bolhából elefántot csinál szólásunk. Jelentése egyszerűen szólva, az adott ügynek önjelentőségénél indokolatlanul nagyobb jelentőséget tulajdonítani. Párhuzamos szólással fogalmazva, túl nagy feneket keríteni a dolognak. Arany János Bolond Istókjának második énekében ezt így olvashatjuk. Elefántnak néz szúnyognyi bajt. Az elefántcsontorony a mindennapi, főként politikai küzdelmektől elzárkózó művész vagy tudós magatartását jelöli, ugyanakkor a katolikus vallásban Szűz Mária bölcsességére és magasztosságára is utal. Így került be egyik litániába Mária becéző jelzői közé az elefánt csontból való torony, Turis Eburnia, Mária aranyház. Pázmány Péter ezt írja Szűz Máriáról, a Magyarország nagy királynőjéről és pátronájáról című énekében. Nyaklánc, sár arany, kert, romlástalan, elefántcsont torony. Üdvnek sisakja légte a jámboron. Az elefántcsont torony már az Ószövetségi Bibliában is megjelenik. Salamon király hajói aranyat, ezüstöt, elefántcsontot hoztak. Az énekek énekében a szerző szerelmeséről írja, hogy a te nyakad, mint az elefánt tetemből csinált torony. Károli Gáspár félrefordítás. Az elefántcsontorony a világirodalmi köztudatban leginkább Szembőv révén került, aki De Vinyiről írta, hogy elvonulva a közéletről visszavonult, és az elefántcsontornyába zárkózott. Pygmalion a szobrász, a legértékesebb alapanyagot felhasználva, elefántcsontból faragta ki Galateját, akibe beleszeretett. Vörös Marti Mihály a jól ismert, ökörré önmagát felfújni akaró béka analógiájaként, csibe elefánt, a felfúvalkodottságot és nagyra vágyást leplezi le, az egy könyvnyomtatóra című versében. Csibe korodban is már jól ösmertelek, és most elefánt volnál. A világirodalom tele van tehát, természetesen ma már klasszikussá és legendássá vált elefántos történetekkel. Gondolhatunk Jean de Brunhó Babarjára, Ende Füligráncos Filemonjára, Tantóra, Borró Tarzan történeteinek elefántjára, Dumbóra, Kíváncsi Fáncsira, és hosszan lehetne sorolni a magyar olvasók körében mégis igazán Kipling Dzsungelkönyve című regénye által lett népszerű Háti, a bölcs elefánt. Háti a szanszkrit nyelvben elefántot jelent. Kipling remek művén kívül is tett az ormányosok népszerűsítésért, például az Elefánt kölykök című mesegyűjteményében. Verset is írt az elefántról, Kipling elefántdalát, Elephant Song, Vörös Sándor fordította magyarra. A Róka vigasztaló című gyermekvers világirodalomból antológiában jelent meg. Vörös magát is foglalkoztatta az elefánt, például a Ha a világ rigó lenne című kötetben, az Elefántok című versében, de a Vásár című versében is említi a vándorcirkuszosok ormótlan teste dacára, akrobatikus, cirkuszi mutatványokra betanítható elefántjait. A korábban említett kötetben olvasható Christian Morgenstern két elefántos verse is, a Nagy Elefántról című Tandori Dezső tolmácsolásában, az Orofánt című verset Hás László magyarította. Az elefántok cirkuszi ügyességének ellentéteként közismert, szólásunkból ismert az a jelenség, ha valaki ügyetlen, suta esetlenségével, akarata ellenére kárt okoz, és úgy viselkedik, mozog, mint az elefánt a porcelánboltban. Ezt a franciában is így mondják, un éléphant dans un magasin de porcelain. Az angolban azonban szintén nagy testű és óvatlan bika kerül a porcelánboltba. Like a bull in the china shop. Romhányi József a Bűnbánó elefánt című tréfás versében az elefánt odrombatsága jelenik meg, ugyanakkor jámborsága és jó indulata is. Pironkodik, resteli, hogy véletlenül egy pocok lábára lép, és ravaszul felajánlja, hogy törlesztésül a kis pocok tízszer is rátiporhat az ő lábára. Szintén Romhányi írta a Kérem a következőt, Dr. Bubó című mesesorozatot, ahol a nagy elefánt Fáni paradox módon kisebb rendőrségi komplexusban szenved. Karinti Frigyes az Ige így született című versében hatalmas albumot készít állatokból és állati tulajdonságokból, és köztük az elefántot ő is otrombának, és ugyanakkor bölcsnek és jóindulatúnak nevezi. Garai Gábor az Elefánt című versében ugyanez az otrombasággal párhuzamos jó szándék figyelhető meg. A vers hőse attól fél, hogy az elefánt rosszul lép és eltapossa. Ehelyett az ormányos itt is egy gesztust tesz. Az elefánt ormánya szépen lenyúlt értem, és fölemelt épp az agyaráig, és mézédes mangóval kínált. Babics Mihály a Talán a vízözön című versében az elefántot komoly állatnak említi, a Baba című versében pedig jámbornak. József Attila az elefánt jámborságára utal a Medáliákban, de a jámborság mellett a bölcsességet is asszociálja. Elefánt voltam, jámbor és szegény. Hűvös és bölcs vizeket ittam én. Csukás Istvánnak a Kaláka Együttes által is feldolgozott elefántos versében az elefánt és a fánk kínálkozó rímpárral játszik, és a nagytestű állat étvágyát, falánkságát helyezi előtérbe. Az elefánt, fánk, rímpár által kínált rímjáték lehetőségét Csukáshoz hasonlóan Hajnal Anna is megtalálta az Elefántról meg a Fánkról című verses meséjében. Az elefánt étvágyáról fellapozható továbbá Kovács András Ferenc, a Falánk Elefánt című verse. Az elefánt hatalmas termete jelenik meg Vajda János Törzsök Jankó című elbeszélő költeményének második részében. Bizony volt olyan, mint bármi falutornya, az elefántok közt is óriás volna. Kosztolányi Dezső az elefánt lassúságát, lomhaságát leli meg metaforaként, a hatalmas, nehezen mozdítható szekrényre utalva az Otthon című versében. Szintén Kosztolányi más versében a kályhát hasonlítja elefánthoz. Az öblös és zöld kályha a sarokban lassan megindul, mint az elefánt. Természetesen az elefánt hatalmas erejét is megtalálják a költők. Versegi Ferenc oroszlánt legyőző bajnokának, monumentális szobrának elhelyezéséhez 6 elefánt fizikai ereje szükséges az Oroszjány című versben. Bessenyei György Gróf Telekinek című episztolájában ezt írja. Az elefánt erős nagy állat. Petőfi Lehel vezér című elbeszélő költeményében a főhős még az erős elefántot is lenyilazza. Mikor nyilával egy elefántot ejtett, kivette és kürtnek csinálta agyarát. Oscar Wilde-nál sok elefánt letérdelt húzni szekerét, a Sphinx, fordított Kosztolányi Dezső, s végezetül bocsásson meg a nyájas olvasó, ha egyik másik kedvenc elefántos verse elkerült a figyelmem, és ebben a kis eszében nem tettem rá utalást. Kérem, tekintse apró figyelmetlenségnek, és ne kerekítsen túl nagy feneket a dolognak, vagyis ne csináljon a bolhából elefántot.
Bozog Ferenc piarista szerzetes olvasta fel Elefántokról és költőkről című eszéjét, és ezzel már összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok!